utolsó. Alexandre Dumas 1802-ben született a Párizstól nem messze fekvő Villers-Cotterêts-be, abban a kisvárosban, ahol anyja családja él, csak apja, Alexandre Dumas tábornok utolsó éveire visszavonult. Az apa ugyanis, bár törvénytelen származása miatt, egy francia nemes úr és egy Saint-Dominique-i néger napszolganő gyermeke volt, a forradalom előtt csak egyszerű közkatona lehetett. A forradalom hadseregében igen gyors karriert futott be, néhány év alatt megszerezte a tábornoki címet, és együtt harcolt Napóleonnal Olaszországban és Egyiptomban. Azonban csak hamar kegyvesztett le, csak császár nem volt hajlandó megbocsátani volt alvezérének, aki megrokkanva és teljesen elszegényedve halt meg 1806-ban. A család nehezen élt, nem igen gondolhattak a fiú iskoláztatására, és Alexandre már 16 éves korában segédírnoknak állt be egy jegyzőhöz. A színház már ekkoriban megkísértette, barátaival színjátszó csoportot szervezett. 1822-ben Párizsba indult szerencsét próbálni. Szeretné minden idejét a színházban tölteni, de megélhetését is biztosítania kell. Az orléani herceg, aki később Fülöp Lajos király titkárságán lesz írnok, az ifjú Dumas, aki apjától nem csak hatalmas és délceg termetét, férfias és vonzó arcát, hanem annak minden elsőpről lendületét és végtelen önbizalmát is örökölte, meg van győződve arról, hogy tehetsége előbb-utóbb meg fogja hódítani a színházat. Lázasan olvas, művelődik, hogy pótolja mulasztottakat, s közben 1823-ban egy barátjával együtt megírja a Vadászat és Szerelem című darabját, amelyet elős adnak, bár nem sok sikerrel. A 20-as évek a fellendülőben lévő romantika évei, s Dumas is kapcsolatba kerül az ifjú romantikusokkal. A romantikusok egyik nagy példaképe Shakespeare, mert az ő gazdagságában viharzó szenvedélyességében, témaválasztásának tágasságában, teóriáik, a klasszikus dráma ellen lázadó teóriák igazolását látják. Dumas is ehhez az irányzathoz csatlakozik, amikor megírja a harmadik Henrik és udvarát. Ezt a klasszikus szabályokkal szakító történelmi színművet. A darab tomboló sikert aratt a Comédie Française-ben. Dumas egy csapása országos hírű íróvá válik. A romantika csata gyerését általában Victor Hugo Hernániának 1830-as diadalától szokták számítani, de az áttöréshez a harmadik Henriken kívül 1829 jelentősen hozzájárul Dumas másik két színműve, az Antony 1831 és a Nesli torony 1832 is. Mind három lázba hozta a közönséget. A Nesli torony nem kevesebb, mint 800 előadást ért meg egymás után. Dumas darabjai melodrámák. Cselekményüket a véletlen irányítja, s minduntalan váratlan fordulatok, szélsőséges helyzetek csigázzák fel a néző érdeklődését. A 30-as évek elején Dumas történelmi elbeszélések írásába kezdett. Ő rá is, csak úgy, mint minden francia romantikusra erős hatással volt Walter Scott, aki műveiben valósággal életre keltett a történelmet. Dumas őt akarta utánozni, amikor az elbeszélések után regények írásába fogott. Regényeit, amelyek többnyire napilapokban, folytatásokban jelentek meg először, az olvasók lázas érdeklődéssel várták. A folytatásos regények közlése az újságok egyik legjobban bevált fogása volt, és Dumasért versengtek a lapok, mert ezrével vonzotta az új előfizetőket. Oly sokat írt, és olyan változatos témákról, hogy egyedül nem is győzte volna, ezért hát munkatársakat szerződtetett, akik feldolgozták a történeti forrásokat, és szállították a nyersanyagot, amelyet ő aztán végleges formába öntött. Mintegy 15 éven át, 1840-től 1855-ig szinte havonta követik egymás regényei, minden addigit felülmúló sikerrel. A három testőr, 1844, a Monte Cristo grófja, 1844-45 a Margot királyné, 1845 az Angé Pitou, 1853 az olvasók 100 000-ét hódítja meg, és nem csak Franciaországban, hanem egész Európában. Bárhová is utazik, Dumas mindenütt lelkes ünneplés fogadja. Rengeteg pénzt keres, de még többet költ, és pazarlása végül olyan méretűvé válik, hogy hitelezői elől 1851-ben Brüsszelbe kell menekülnie, csak 1854-ben térhet vissza Párizsba. De mire hazatér, a varázslat már megtört, darabjait alig játsszák, regényeinek visszhangja csökken, mert a közönség kezd elfordulni a romantikus művektől. 1958-as oroszországi utazása és az ottani nagy ünneplés még a legszebb éveket idézi, de aztán a hanyatlás tovább folytatódik. 1960-ban Dumas Olaszországba siet, és minden pénzét és energiáját Garibaldi szolgáltába állítja, aki hálából kinevezi régészeti felügyelőnek Nápolyba. De az olaszok nem eléggé hálásak, és Dumas ismét csak csalódottan tér haza. Most már a végleges hanyatlás évei következnek, féktelen életmódja lassan egészségét is aláássa. Egyre gyöngül. 1970-ben szélütés éri, és néhány hónap múlva fia házában, Püszben meghal. A korzikai testvérek és a örméni, bár nem tartoznak a történelmi regények közé, ugyanolyan jellegzetes alkotásai Dumának, mint a Monte Cristo vagy a három testőr, ugyanazokkal az erényekkel és ugyanazokkal a hibákkal. Mert az igaz, hogy Dumas jellemzése sohasem eléggé árnyalt, stílusa sokszor hanyag, szerkesztése következetlen, de mindezeket a hibákat feletteti hatalmas mesélő ereje, cselekmény bonyolításának rendkívül ötletessége. De a legvonzóbbak talán a hősei. Ezek a népmesei hősökre emlékeztető figurák, akik nem ismerik a lehetetlent, és akiket roppant test és lelki erejük minden akadályokon keresztül segít. Ilyen hős Lucien de Franci is. Lucien korzikai, és ez még külön érdekességet ad a regénynek, mert a vérbosszú földje máig sem vesztette el némileg titokzatos jellegét a franciák szemében. Korzika olaszok lakta sziget, mely csak 1796-tól lett véglegesen franciaországé, és amely az irodalomban Mérimée Colombájával 1840 vonult be. Talán Dumas is ettől a könyvről kapott kedvet ahhoz, hogy ellátogasson Korzikára, amelyről a regény eleven bár eléggé romantikus színezetű képet ad. A könyv alapbonyodalma a két fivér közötti kissé misztikus kapcsolat, amely a romantikusoknál oly gyakran alkalmazott ikermotívum egyik változata. Ma már nevetségesnek látszik, de a párizsi társasági életbe belesodródott, és becsületességének áldozatul eső Louis, és a fivériért végül nem korzikai, hanem francia módon bosszút álló Lucien története eleven, lüktető, végig izgalmas olvasmát teszi a korzikai testvéreket. Az örméni a párizsi hétköznapokat bemutató írások sorába tartozik, tulajdonképpen nem más, mint egy mulatságos és csintalan anekdota feldolgozása. Dumas jól kihasználja ennek a groteszk, kis és sikamlós és a végén tragikusba forduló történetnek a lehetősége, és közben, mint a csak a középkori fablók szellemét követné, ironikusan bizonyítja be a feudális kor tovább élő szerelem felfogásának értelmetlenségét. Realista ábrázolást, társadalombírálatot Dumától ne igen várjunk, az ő ereje másban van. Hihetetlen népszerűségét főként annak köszönhette, hogy mindenkinél szebben és találékonyabban foglalta a könyveibe a kordába fogott, jobb sorsot nemigen remélő emberek álmait. Nem nagy író tehát, legjobb kortársaihoz sehogy sem hasonlítható, de ma is becsülnünk kell benne a nagy mesélőt, a nagy mulattatót, akinek vonzása, sajátos sugárzása napjainkban is csak nem olyan erős, mint 100 évvel ezelőtt. Szávai János. Vége.